Az értsünk szót mai adásában az irodalmi kultuszokról Margócsi István irodalomtörténésszel beszélgetünk. Miközben ez az irodalmi kultuszoknak így megnőtt a jelentősége, a közben közéleti viták is vannak az irodalom körül. Itt van például a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Kft. Körül fodrozódó vita. Egyrészt arról szól, hogy ki határozza meg, hogy mi a kánon, másrészt arról szól, hogy ki mondja meg, hogy milyen irodalom szervezésre, művelésre megy közpénz, hogy kell-e egyáltalán közpénz. Akárhova nyúlunk, irodalmi téren mindenhol ilyen eleven sebek és viták vannak. Mit gondol, hogy miért? Miközben arra panaszkodunk, hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és egyre kopik az emlékezet.
Irodalmi csoportoknak a versengése az mindig alapvetően meghatározta az irodalomnak a működését, és az utolsó 100-120 évben nagyon kevés olyan időpontot találhatunk, amikor békés és egységes irodalmi életképe dehengene fel előttünk. Nyilván a mai nagyon éles megosztottság és ennek a irodalom és kulturpolitikai manipulációja sokkal erősebb, mint a megelőző korszakokban volt, de természetesen a magyar irodalomhoz mindig is hozzátartozott annak a kiszámítása vagy beszámítása, hogy milyen típusú irodalom tűnik majd, vagy most fontosnak a hatalom számára, a nemzettudat számára, az olvasóközönség manipulatív profilírozása számára. Ugye a 19. század végén a kiegyezés kohába került először a magyar irodalom olyan helyzetbe, hogy az irodalom politikai manipuláció teljes gőzzel a kezébe vehette. De rendkívül érdekes, hogy a kiegyezés kohában a nagy nemzeti irodalomnak a víziója kijelölte, hogy mit tekintünk magyarnak az irodalomban, mit tekintünk klasszikus értéknek az irodalomnak, kiket tekintünk bírálhatatlan példaképeknek és követendő példáknak, és akik nem óhajtották ezeket a utasításokat elfogadni, azokat nagyon sokszor diszpreferálták, nagyon sokszor, mondjam, idegen érzelműnek titulálták, nagyon sokszor egyszerűen dilettánsként kiutasították a művészet berkeiből. Ennek volt köszönhető a 19. század, 20. század fordulóján ugye a nyugat hatalmas robbanása, ami nem elsősorban irodalmi ízléssel, hanem úgy vélem, hogy egy nagy irodalom politikai koncepcióval szemben próbálta a maga modernség ideáját kifejteni. Olyan sikerrel, hogy a magyar irodalomnak feltételezett egysége rögtön nagyon erősen ketté hasadt. Hiszen ne felejtsük el, hogy Tisza István, a rendkívül nagyműveltségű és okos gróf a miniszterelnöki pozíciójából oda nyilatkozott, hogy a Adi és a nyugat levéltetvek a magyar irodalom szépséges virágos kertjében. És ez rögtön egy hatalmas kettősséget, meghasadást eredményezett, amit nagyon sokan, mint például Adi vagy a nyugat több képviselője emelt fejjel elvállalt, mások élvezték ennek a konzervatív hasznát, azokat a konzervatív költőket, akiket a nyugat korszakának irodalompolitikája magasra emelt és hihetetlen preferenciákban részesített, ma már tulajdonképpen annyira nem olvassa senki, hogy a nevüket is csak a legszűkebb szakma tartja számon. hát ki tudja, hogy ki volt Kozma Andor, vagy Bárd Miklós, vagy Varga Gyula, esetleg Szabolcska Mihály. Ez a kettéhasadás, ez hettenetes elhővel fölerősödött a 20-as években a forradalmak és balul sikerült forradalmak és a trianoni sok után. 1929-30-ban már hatalmas nagy vita kerekedett az Akadémia és Babits Mihály között ketté szakadt irodalom címmel, mert addigra már a legszélesebb olvasóközönség számára is teljesen világos volt, hogy az irodalomnak a világnézeti, ideológiai, politikai, ízlésbéli megosztottsága az rendkívül erővel, mondjuk így egyszerűen, hogy dühöng. Ismét egy példát mondok, amikor a Nemzetközi PEN Klubnak a díját Kosztolányi Dezső Kodi Gyulának és Múhegy Zsigmondnak adta, akkor a PEN Klubból 50 konzervatív író kilépett, mert tűrhetetlennek találta, hogy a destruktív és magyartalan irodalmat nemzetközi pénzzel támogatja Kosztolányi Dezső. Mindezt csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy azok a nagyon éles feszültségek, amik ma olyan szomorúan hatnak tulajdonképpen mindenkire, azoknak megvan egy történeti folytonosságuk, és ezt legfeljebb sajnálhatjuk, hogy nem egy olyan politikai evényesül, amik a versengő irodalmi csoportoknak a feszültségeit enyhíteni, vagy kiegyensúlyozná, hanem sokkal inkább élesíteni óhajtja.
Igen, hát van egy társadalmi hatosodás, és nyilván, hogy ez leképeződik irodalmi és művészeti szinten is. Én azért azt látom, hogy mondjuk még színházi felületeken vannak ehhez hasonló és léptékű viták, képzőművészeti téren éppen csak hogy, vagy sokkal kevesebb. Hát filmművészetről most az a jó hír, hogy egyáltalán hogy van, de hogy az a típusú irodalmi háború, az irodalmi életet jellemzi, az más művészeti ágakhoz nem gyűrűzik át. És nem is látom azt, hogy ezek a viták igazán irodalmiak lennének. Például a Vasalbert kultuszról kilométereket tudunk vitatkozni, de Vasalbert olyan szinten nem része az irodalmi életünknek. Hova tegyük ezeket a kultuszvitákat? Hogyan kezeljük? És ki lehet-e hozni az életműveket a kultuszokból?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Ez nagyon nehéz kérdés, mert a magyar irodalom általános szemlélete, iskolában oktatott szemlélete és a nagy közönségben, amennyiben van ilyen elterjedt szemlélete, tulajdonképpen minden ízében őrzi a kultusznak a bizonyos értelemben esztétika ellenes vonásait. De gondoljunk csak egy olyan példára, hogy Petőfi nagyságát nagyon sokszor nem Petőfi verseinek értékével szokták legitimálni, hanem a Petőfi irodalmon túli jelentőségét emelik ki. Számomra a legmegrendítőbb az volt, amikor azt olvastam egy ilyen Petőfi rajongó, egyébként kitűnő költő szövegében, hogy Petőfi akkor is a legnagyobb magyar költő lenne, hogyha egyetlen verset nem írt volna. Ugye a költői nagyság és a költő olvasottsága, a költői nagyság elismerése, az arról való nyilvános és többé-kevésbé mindig átideologizált beszéd, az nagyon sokszor még csak köszönő viszonyban sincs azzal, hogy hogyan olvassuk az adott költőnek a verseit. A költőkről általában ilyen nagyszabású, ideológikus, átpolitizált és a szentség köhébe átnyúló képzetek élnek köhünkben, és ezért az olvasás, az olvasásnak a kritikai mozzanata, a kritikai mozzanatnak az ítélethozó jellege, az nagyon sokszor föl sem merül. Érdekes módon így van ez, ha tetszik, a Vasalbert kultusz esetében is. Ugye Vasalbertnek van egy nagyon erős olvasó rétege, aki mondjam, a kultuszt azt úgy építi föl a regényeknek elsősorban, hogy mondjam, történeti és nemzetkarakterológiai beállítottsága alapján, hogy a kritikai gesztusokat tökéletesen fölfüggesztik. Ezért le is peheg erről a kultuszról, mondjuk a szakmának nagyon erős fenntartása Vasalbert életművével szemben. Vasalbertről, ha tetszik, mint egy szent emberről, vagy egy szentről, nem lehet vitatkozni. Jól lehet, az irodalomnak létformája lenne az, hogy vitatkozzunk róla. Vasalbertet vagy rajongva isteníti valaki, vagy pedig finnyásan elutasítja magától. Nagyon sok olyan elutasító figurával is találkoztam, akik nem is olvasták Vasalbertet, csak a körülötte kialakult, valóban erősen fenntartásokkal kezelendő kultusznak jelenségei riasztották el őket. De ez rengeteg helyen előfordul, rengeteg nagyíró esetében. Vasalbert valóban kiélezte ezt a helyzetet, kiélezte annak a történeti véletlennek köszönhetően, hogy emigrációban élvén ugye nem érintkezhetett a szocializmus kultúrpolitikájával, és ezért úgy, mint a történelemtől tulajdonképpen szűz emberen került be egy új és történetfilozófiailag zavaros köztudatnak a látókörébe, és ezért lehetett, vagy lehet belelátni egy olyan megváltó szerepet, amit, hogyha az ember a könyveit rendesen elolvas, akkor természetesen csak erősen kifogásolni tudhat. De ilyet számtalan példát mondhatnánk mindenféle oldalról. Nagyon sok szempontból nagyon hasonló volt a szocializmus idejében a szocialista kultúrbálványoknak a túlfeszített tisztelete, és egyébként az olvasottságból való relatív kitaszítottsága.
Ezt a folyamatot néztük végig például Ady Endrével, vagy József Attilával is, rendszerváltás után megjelent egy új, vagy Petőfi Sándorról, ugye ez egy klasszikus példa, egy új olvasat, új versekre került a hangsúly, új kultusz született, mindig az a kérdés, hogy hát mekkora politikai támogatása van egy irodalmi kultusznak. Ha nagy, akkor ott nehéz kihozni, és valóban az olvasás és a szakmai értés és az esztétikai élmény felé vinni. Ha kevésbé erős, akkor nagyobb az esély. De hát mégis a kihívás az nem egy irodalomtörténész számára, hogy mit kezdjen ezzel a... mennyire tud ellenállni?
Hát Első szinten azt kell mondanom, hogy egy irodalomtörténésznek mindig tudatába kell lennie annak, hogy az ő kutatásainak az irodalmi köztudatra való hatásfoka az még egy kezdetleges gőzgép hatásfokát sem tudja elérni. Természetesen az irodalomtörténésznek, az irodalomkritikusnak az a feladata, hogy állandóan megpróbáljon új olvasatokat adni az irodalomtörténet nagyjairól is, és kiváltképpen akkor, hogyha a szocializmus időszakában minden jelentős íjhangnak az életművét olyan ideológikus, mondjuk így torzításokkal prezentálták, hogy azok időnként lényegbevágó torzításokat is eredményeztek. Ezért kellett, de ez folyamatban van ez a dolog, az egész klasszikus magyar irodalmat, a 20. századi magyar irodalmat folyamatosan új interpretációkban részesíteni, hogy mind az általános kultusz jelenségektől, mind a kulturpolitikai manipulációktól, mind a politikai ideológiai túlinterpretációktól valamilyen módon megpróbáljuk megkímélni ezeket az életműveket. Természetesen ez rettenetesen nehéz és nagyon lassú folyamat, hiszen azok a tételek, amik egyszer bekerültek például az iskolai oktatásba, azok rendkívül lassan tudnak csak kikopni onnan. Én például egyetemi oktatásom során ilyetten vettem észre, hogy mai fiatal hallgatók nagyon sokszor megismétlik azokat a tételeket, amiket még én 50 évvel ezelőtt gimnazistaként tanultam. Tehát ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és egyáltalán nem lehet arra számítani, hogy az irodalmi közéletben a irodalomhoz való közbeszédnek a retorikai beállítottsága az hamar megváltozik. Természetesen ettől függetlenül meg kell próbálni minden esetben egy viszonylag racionális interpretációra törekedni.
Ilyen kultuszvita legutóbb, hát Vas Albertet nem fogjuk tudni megoldani, mert annyira terhelt politikailag, és nem tudom, hogy egyáltalán meg kell-e. De ilyen jellegű vita volt a Kölcsey vita néhány, nem is olyan rég, néhány éve, egy-két évvel ezelőtt. Ezek, ha nem politikai kultusz van, akkor még milyen kultusza lehet az irodalomnak?
Hát a nagy irodalmi szereplők, nagy irodalmi alkotók, azok úgy kerülnek be a nemzeti emlékezet panteonjába, vagy panoptikumába, ki hogy akarja, hogy minden ízükben képviselni próbálják azokat az értékeket, amiket az emlékező közösség önmagáénak vall, vagy önmagáénak szeretne vallani. Ugye a Kölcsey esetében egy borzasztó nehéz vita robbant ki, hogy egy tiszteletreméltó irodalmány Kölcsey leveleinek a retorikája alapján a hajongó, romantikus, szenvedélyes a retorikája alapján úgy vélekedett, hogy mivel a levelek címzetje férfi, esetleg egy homoerotikus vonzalom lappanghat e mögött.
Tanár úr, szabad ne felejtsd csak, hogy a hallgató utána tudjon keresni, ez a Nyári Krisztián féle irodalomtörténeti minélszék, vagy röppentjük, én nem tudom a műfaját, Nyári Krisztianizmusnak szokták hívni, de hogy Nyári Krisztiánnal vitatkozott Margócsi István, és erre utalunk most.
Igen, Nyári Krisztián úgy vélekedett, hogy ezeknek a leveleknek a szenvedélyes hangneme homoerotikus vonzalmat mutathat, hogyha tudjuk, hogy Kölcseynek egyébként nem ismeretesek nőkhöz fűződő kapcsolatai semmilyen szinten. De most itt ez egy roppant nehéz kérdés, mert például az irodalomtörténész szakma egyáltalán nem attól lehettent meg, hogy ne adj Isten, most Kölcseyt homoszexuálisnak fogják nevezni, vagy tekinteni, hanem csak azt kifogásolta, hogy ez nem következik. A közvéleményben volt egy ilyen megütközés, hogy a himnusz szerzőjéről nem szabad, nem lehet föltételezni, hogy nem a konzervatív családközpontú Erkölcsnek lett volna a híve, amihez egyébként tudjuk, hogy nem volt a híve, mert hát nem alapított családot. De itt egyszerűen egy olyan vita volt, ami tulajdonképpen szakmai jellegű, és azoknak a leveleknek a szófordulatai abban az időben tökéletesen konvencionálisak voltak, férfiak egymás között, nők egymás között, férfiak etikusan nem érintett nőkhöz, és fordítva fogalmaztak így, amikből egyáltalán nem lehet következtetni arról, hogy milyen volt az illetőnek az erotikus irányítása, vagy szenvedélyének volt-e szexuális tartalma. De természetesen a nagy kérdés az volt, ami a közvéleményt sokkal jobban érdekelte, mint a szakmát, hogy lehet-e egy nemzeti nagyságról olyat föltételezni, ami a konzervatív erkölcsel nem teljesen kompatibilis. Ilyet rengeteget lehetne mondani, hiszen a 19. századi kultikus élethajzírás a nagyjainknak bizonyos jellemvonásait ugye elfette. Szegény Vöhes Martí Mihály, ahol nem ijedte meg Gyulai Pál a nagy élethajzából, hogy szegény alkoholista vérbajos volt. Mint ahogy rengeteg nemzeti nagyunk alkoholista volt, vérbajos is volt, amivel tulajdonképpen történészként nincs mit kezdeni, csak akkor kerülnek ezek a vita központjába, hogyha egy olyan közvéleménnyel kerülnek szembe ezek az állítások, amelyek ilyen állításoknak már a feltételezését sem engedik meg. Már ha ez valamelyest enyhült, ez a nagy konzervatív beállítottság, de még mindig érezhetők olyan gesztusok, hogy történészként sem helyes földeríteni egyes élethajzoknak olyan mozzanatait, amik mondjuk egy vasárnapi iskola példatárává nem teszik méltóvá az adott figurát.
Ez mindez arról szól, hogy mit kezdjünk a kultuszainkkal, hogy milyen eszközökkel dolgozik egy irodalomtörténész, hogy mennyire hatol be a közélet, hogy mire figyel az olvasó. Nyilván Jári Krisztián könyvkiadó is, és nyilván nagyon jól tudja, hogy mi az a könyvcím, mi az a téma, mi az a borító, ami még a mai olvasás szegény időkben is kapossá válik.
Hát el lehet mondani, hogy a Nyári Krisztiánnak a nagy sikerű könyvei, azok egyrészt szakmai szempontból elfogadhatóak. Nagy kérdés viszont az, hogy mit kezdjünk azzal, hogyha a korrekt módon föltárt élethajzok valamilyen módon mégiscsak olyan pletykagyűjteményé változnak. A Nyári Krisztián könyvének hatalmas erénye az, hogy semmiféle erkölcsi ítéletet nem hoz a rendkívül össze-vissza szerelmeskedő hőseinek különösségeit, furcsaságait, vagy csodálatos hűségét illetően, és ezzel, ha tetszik, egy nagyon erősen nyitott szemléletet képvisel. Másrészt, hogy természetesen én azt is kifogásoltam a Nyári egyébként gondos könyvében, hogy a különböző élethelyzi tényeknek lélektani magyarázatában ez nagyon sokszor közhelyes és rövidhezárt megoldásokat alkalmaz, és azt hiszem ezekre fogékony igazán az olvasóközönség, hogy mi könnyen meg tudjuk magyarázni azt, ami egyébként a saját életünkben vagy a barátnőnk életében meg megmagyarázhatatlannak tűnik.
De az a furcsa dolog következett be a magyar irodalmi közéletben, hogy rádöbbentünk, hogy szerzőink nem szerzőink, hanem hőseink, és ugye maga az irodalomtörténet, magyar irodalomtörténet is egy regény, vagy egy bohózat, vagy egy tragédia. Engem ez annyira nem lett meg, mert Cserna Szabó András most a Pacalról írt regényt, hát akkor miért ne lehetne regényhős egy magyar író, vagy egy költő?
Jó, hát ez igaz, de hát itt a lényeg az, hogy a klasszikus magyar irodalom történet a 19. század teljes folyamán, és a 20. század jelentős helyszíbe is tulajdonképpen nem irodalmi figurákat, hanem nemzeti példaképeket állított elénk. Ugye azért tudunk, akarunk állandóan a nagy költőinknek szobrot állítani, mert valamilyen módon ők példaképeink. Nagyon nehéz ezt mondjuk a Nyáhi Krisztián könyvét olvasván elnézni, hogy ilyenek voltak a példaképeink. És éppen ezért nagyon tanulságos is a könyv, hogy ilyenek voltak a példaképeink. Az irodalom történet az, mint minden történettudományi disziplína, tulajdonképpen ugye nem hősi panteonokat kellene, hogy előállítson, hanem a történelemben tényleg megesett nagy és kis eseményeknek jobb megértését kellene, hogy szorgalmazza. Míg a hősi szoborállítás ugye nagyon sokszor, éppen ebben áll a kultusz lényege, ugye leállítja a gondolkodást, és egy merev sémát elhöltet az eleven, és nagyon sokszor nagyon ellentmondásos anyagnak helyére.
Margócsi István a rendszerváltás után kiemelten figyelt az erdélyi magyar irodalom működésére, és azt hiszem, hogy akkor egészen más szerepe és hangsúlya volt annak, hogy milyen viszonyban az erdélyi magyar irodalom és a nagy magyar irodalom között. Akkor még ez a distinkció természetes volt, és kérdőjelezték meg. Most hogy látja ezt a viszonyt? Egyáltalán lehetek distingválni, és igen, hogy érkezett Erdélybe, mint mondjuk könyvásárló és olvasó és irodalomtörténész?
Nagyon nehéz kérdés, és nem hiszem, hogy egyértelmű választ lehet adni. De nagyon sokáig élt egy olyan illúzió, hogy az országhatárok felolvadnak, és akkor elszakadt irodalmak egy nagy, tökéletesen osztatlan magyar irodalomba fognának beolvadni. Ez teljességben úgy vélem nem valósult meg, mert minden, mondjuk így, utódállamban külön intézményrendszere van az irodalmaknak, ez jelesül és súlyosan érvényes Erdélyre, ahol tulajdonképpen 150 éve a magyar országitól elkülönült intézményekben működött és működik a magyar irodalom, és a különbségnek a fenntartásában mindig mind a mondjuk így anyaország, mint pedig Erdély érdekelt volt. A rendszerváltás után egy darabig ez az illúzió, hogy a teljes egység és megvalósul, ez megvalósulni látszott elsősorban azáltal, mert hát az íróköltők szabad mozgása az nagyon sokszor meghatározhatatlanná tette, hogy ki milyen intézményrendszerben véli magát otthon. Már ez ismét valamelyest, hogy mondjam, mehevedni látszik, és fogalmam sincsen, hogy az elkövetkezendő 10 évben, 15 évben lesz-e értelme annak, hogy erdélyi irodalomról önmagában beszéljünk, vagy pedig, úgy mondjam, lesz-e értelme annak, hogy egy egységes magyar irodalomból, ahol általában beszéljünk. Rendkívül bonyolultan és össze-vissza működnek az országhatárok átjárhatósága a politikusoknak, átjárhatósága az irodalom politikusoknak a átjárhatósága és a hatásoknak és a pénzeknek a tökéletesen ellenőrizetlen mozgása folytán ezek az intézmények. Nem tudok ennél egyenesebb választ adni. Maradjunk ott, hogy nem tudok egyenesebb választ adni.
Egy beretes 19. századi magyar kívánságom lenne, és ezzel zárnám, és köszönném ezt a világos beszélgetést, hogy legyen világosság.
Adja Isten. Adja Isten.